Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Tegnap volt immár 4 éve annak, hogy a szomszédban háború kezdődött. Az évfordulón a katolikus Karitász a 693. segélyszállítmányát vitte Kárpátaljára. Ezt Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke indította útjára. Mindannyian tehetünk valamit a szenvedőkért, amivel azt érzik, nincsenek egyedül, emelte ki Zagyva Rihárd, a katolikus Karitász országos igazgatója. A háború miatt Ukrajnából elmenekültek gyors és szakszerű magyarországi ellátása heroikus munka, történelmi tett volt, jelentette ki Semjén Zsolt a karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott oklevelek átadásán. A miniszterelnök helyettes az ukrajnai háború kitörésének 4. évfordulóján tartott rendezvényen leszögezte, legyen bármilyen is az ukrán-magyar viszony, az semmilyen módon nem befolyásolhatja a menekülők ellátását, akik minden segítséget megkapnak. Senki sem kérheti tőlünk, hogy úgy segítsünk másokon, hogy ezzel saját magunkat tönkretegyük, ezért hiába zsarolnak minket, az orosz energiáról való leválást nem fogjuk megtenni, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója. Orbán Balázs egy pódiumbeszélgetésen vett részt, amelyet a Bajós közelség című Ukrajnáról, a kárpátaljai magyarok helyzetéről szóló dokumentumfilm bemutatója után tartottak az Uránia Nemzeti Filmszínházban. Elhangzott, a magyar gazdaság működő képessége, versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú az energiabiztonság. Magyarország békeidőben ugyan, de az egyik legnagyobb nemzetbiztonsági kihívás alatt áll, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán, miután részt vett a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat értekezletén. Szalai Bobrovnicki Kristóf beszámolt arról, hogy ezen feladatszabást tartottak katonai ataséknak. Az Európai Tanács elnökének írt levélben erősítette meg a miniszterelnök, hogy nem támogat semmilyen Ukrajna számára kedvező döntést, ami Kijev újra nem indítja az olajszállítást a barátságvezetéken. Orbán Viktor arra reagált, hogy Antonio Costa azt írta, az Ukrajna számára nyújtandó 90 milliárdos segélycsomaggal kapcsolatos döntést tiszteletben kell tartani. Az Európai Unió április 15-én mutatja be azt a javaslatát, amely megtiltaná az Oroszországból származó fennmaradó kőolajimportot, értesült a Bloomberg hírügynökség. Az elmúlt évben az Unió teljes olajimportjának már csak mintegy 3%-a érkezett Oroszországból a korábbi 30% helyett. Azért 3 nappal a magyarországi választások után mutatják be ezt a tervet, hogy ne legyen része a magyar kampánynak. Csütörtökre halasztották az ukránok a barátság kőolajvezeték újraindításának időpontját, közölt a szlovák gazdasági minisztérium a Szlovák Állami Tranzittársaságnak küldött ukrán információra hivatkozva. Eközben a vezeték helyreállításának felgyorsítását kérte az Európai Bizottság elnöke Ursula von der Leyen. Olyan kormányra van szükség Magyarországon, amely a jelenlegi, nagyon nehéz helyzetben tud nemet mondani, mondta Orbán Viktor a Fidesz elnöke Sukoró nagy fórumon. Nyomás nehezedik ránk, hogy odaadjuk a pénzünket Ukrajnába, vagy közösen vegyünk fel pénzt, amit odaadunk az ukránoknak, vagy a végén majd aztán katonák is állomásozzanak Ukrajna területén, sorolta a miniszterelnök. Beszélt arról is, a bankoktól, az energiacégektől és a nagy nemzetközi láncoktól elvont pénzt rezsicsökkentés formájában visszajuttatják a családokhoz, ezt a rendszert fenn kell tartani. Doug Burgum amerikai belügyminiszterrel és Chris Wright energiaügyi miniszterrel egyeztetett a külgazdasági és külügyminiszter Washingtonban. Szijjártó Péter szerint Amerikában tökéletesen értik azt, hogy egy ország energiaellátása az földrajzi kérdés. Ismét kitért arra, hogy teljesen új időszak, aranykor kezdődött a magyar-amerikai kapcsolatokban. Felgyorsítják a magyar-szerb kőolajvezeték építésének előkészítő munkálatait, írta a Facebookon a tárcavezető. Szijjártó Péter a szerb energiaminiszterrel folytatott egyeztetése után közölte azt is, az új szállítási útvonal nagyban javítja a két ország olajellátásának biztonságát. Másfél év után kamatot vágott a jegybank, de Varga Mihály jegybankelnök azt hangsúlyozta, ez nem jelenti egy kamatcsökkentési ciklus kezdetét. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6,25%-ra mérsékelte az alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ennyivel vitte lejjebb. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. 700-ról 900 milliárd forintra emeli a Demián Sándor program Exim konstrukcióinak keretösszegét a Nemzetgazdasági Tárca. A cél, hogy tovább növeljék a vállalkozások versenyképességét és exportját. két és félszeres túljelentkezés mellett 257 vállalkozás részesült 20 milliárd forint visszanemtérítendő támogatásban a Demián Sándor programban. Ez a várakozások szerint 40 milliárd forintnyi beruházást indíthat el. Végül az időjárásról. Változóan felhős, derült lesz felettünk az ég, egy-egy zápor, hódarazápor előfordulhat, a szél időszakosan megélénkül, a csúcshőmérséklet 10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Mai adásban folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökök történetéről, aki ebben segítségemre lesz Budapéter atya teológiai tanár, a Szent István Rádió és Televízió december 1-től megválasztott el nekem. Most azért olyan furcsán faramuci módon februárban beszélünk erről, hiszen nekünk ugye korábbi felvételeink voltak, ott még nem volt alkalmam téged, Péter, hogy ebben a tisztségben köszönteni. Úgyhogy mit mondjak erre, én egyre büszké vagyok arra, hogy most már nem csak teológiai tanárként, vagy a Servita templom plébánosaként, korábban még ugye rektoratyaként emlegettelek, most pedig a rádió elnökeként, úgyhogy azért azt gondolom, hogy ettől szívélyesebb és bensőségesebb rádióhoz való köteléked nem is lehet, Péter, hogy minden esetre köszöntelek, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen, hát köszönöm szépen a köszöntést. Annak ellenére, hogy én lettem az elnök, úgy érzem, hogy ezt a műsort ezt folytatni kell, és örömmel jövök mindig.
És ezt így tesszük ma is, hiszen elérkeztünk a sematizmus alapján a 36. egri püspökönkhöz, Hédervári Lászlóhoz, úgyhogy róla beszélgetünk a mai adásban, aki már az 1400-as évek bőven derekán második felében került az egri püspöki székbe. Azt tudjuk róla, hogy egy nagyon jelentős, komoly arisztokrata családból származik ő. Ezen túlmenően mit tudunk róla? Tanulmányairól, előmeneteléről.
Kezdjük azzal, hogy maga a család, nagyon szép veretesen hangzik, hogy Hédervári, tulajdonképpen egy külföldi család. Még a 12. században érkeztek Graztól délre, Vildon városából Magyarországra, és hát nagyon gyorsan beépültek a magyar közéletbe, és egyre nagyobb birtokokat szereztek, úgyhogy valóban a 15. századra már az ország egyik legjelentősebb arisztokrata familiájává nőtték ki magukat, akik tényleg a többi nagy arisztokrata családokkal házasodtak össze, úgyhogy ő is elmondhatja magáról, hogy az apja Hédervári György, az édesanyja pedig Kanizsai Ilona, aki szintén, mármint a kanizsai család ebben az időben a főméltóságok között volt található. A családnak a birtokai, ugye a nevük is mutatja, ugye Hédervár, tehát Nyugat-Dunántúl, Győrtől nem messze volt a központjuk, és valóban ezen a részen terültek el a legnagyobb birtokaik, Győr, Moson, esetleg Tolna megyékben, és a családban nem ő az első főrangú egyházi személy, mert hogy őt megelőzve már volt egy János nevezetű győri püspök, aki szintén a hédervári családból származott. A tanulmányairól annyit tudhatunk, hogy 1433-ban a Bécsi Egyetem bölcsész karának a tanára. Tehát akkor azt ő nem tanulja, hanem tanára. Ugye ezt tudni kell, hogy amit most bölcsész karnak mondunk, az az alap, amit mindenkinek el kellett sajátítani abban az időben, aki universitásra, egyetemre járt, és utána, miután a bölcsészeti fakultás megvolt, tehát egy általános komoly műveltséget szerzett, utána lehetett szakosodni a különböző területekre, teológiára, jogra, orvosnak és így tovább. Na most, a következő évben azonban érdekes módon úgy tűnik, hogy a tanári habitusát azt feladta, és ő maga is elkezdett kánonjogot tanulni. Tehát jogásznak készült, méghozzá ekkor már, mint veszprémi kanonok. Tehát sikerült közben szerezni egy egyházi méltóságot. Ezek ugye már korábban is emlegettük, hogy azért fontosak, mert ezeknek a jövedelméből tudja biztosítani a bécsi megélhetését.
Az, hogy hogy kerül az egri püspöki székbe, ugye erről azért lehet olvasni a Sugár féle könyvben, hogy akkoriban, ugye ugyanúgy pályázat útján, ketten pályáztak ő, Hédervári László, és a korábbi adásban emlegetett Debrentei Tamás is, akiből ugye talán emlékeznek a hallgatók, valahogy úgy zártuk a beszélgetést, hogy nyitrai püspök lett belőle.
Igen, 62-ben.
62-ben, úgyhogy hát egyértelműen akkor így, ha már róla beszélünk, Hédervári Lászlóról, a két pályázóból ő került ide az egri székbe.
Igen, mind a kettőnek megvoltak a maga támogatói, tehát ez nem olyan egyszerű, hogy bejelentkezek, hanem kell hozzá kellő hátszél is. Mondhatjuk azt, hogy a korabeli magyar arisztokrácia is állást foglalt abba, hogy kit szeretnének a megüresedett egri püspökségnek az élére. Mondjuk, hogy Debrenteinek annyi előnye volt, hogy ő már ugye korábban megkapta a szükséges pápai kinevezéseket, sőt ugye a pápától és az ellenpápától is.
Igen, mert ott éppen kettő pápa volt még, sőt még most is két pápa van, ugye? Tehát itt
Igen. Ugye abban az időben vagyunk, amikor van a római pápa, 4. Jenő, majd az utódja 5. Miklós, és közben ugye a bázili zsinatnak is van egy ellenpápája, Félix, hát most ő biztos akart menni szerintem ez a Debrentei Tamás, hogy mindenkitől beszerezte a kinevezéseket. Ugye ami hibázott, hogy Hunyadi János nem nagyon akart. Ugye ebben az időben Magyarországnak a vezetője Hunyadi János, mint kormányzó, ő nem akart hivatalosan állást foglalni ebben a kérdésben, hogy melyik szerzi meg az egri püspökséget, de mondom, a családi kapcsolatok révén is, meg az érdekszférák szerint is felsorakoznak. Tehát például a Hédervári mögött nyilván ott van a nagybátyja, aki éppen Magyarország nádora, azon kívül a kanizsaiak, ugye az anyai rokonság, mondhatjuk így, és még a rozgonyiak is. Debrentei mögött viszont ott van Újlaki, ugye, aki szintén a legnagyobb mágnások közül való ebben az országban. végül is ennek az lesz az egész kimenetele, hogy Hédervári lesz az, aki erősebb, annyira, hogy gyakorlatilag bevonul Egerbe, és elfoglalja. Tehát ő itt megjelenik, és birtokba veszi.
Ilyen van. Ezek szerint
hát
van.
Volt. Volt. Tehát birtokba. Mielőtt még Debrentei Tamás ideért volna, ő megjelenik itt Egerbe, hogy ő lesz a következő egri püspök, de neki még nem volt kinevezése. Uh-huh. Viszont onnantól kezdve ugye már komoly befolyással bír a városba, és ennek a következménye az, hogy nem tudjuk, hogy a nyomás hatására, vagy a kanonok is úgy látták jónak, de végül is a káptalan őt választja meg püspökének. Na de ugye ez még csak azt jelenti, hogy választott püspök, ehhez még szükségesek a kinevezések. Tehát ő már 1447-ben, mint választott püspök, oklevelet is állít ki Egerben, és ezután aztán, hogy látszik, hogy ő az, aki pozícióban van, a káptalan elfogadja, innentől kezdve 5. Miklós pápa már úgy dönt, hogy akkor, ugye, ahogy az előző adásban hallottuk, visszavonta a debrentei féle kinevezést, mondván, hogy nem foglalhatja el az egri püspökséget, és utána kinevezi az új püspöknek Hédervári Lászlót, és felmentést ad neki az alól is, hogy most Rómába kelljen utaznia, felszenteltetnie magát, azt oldja meg itt Magyarországon. Ezek után már teljesen nyugodtan és hivatalosan is birtokolhatja az egri püspökséget, és a későbbiekben hát eléggé energikus püspöknek bizonyul. Úgy tűnik, hogy szükség is volt ebben az időben erre, mert hogy a magyarországi belpolitikai viszonyok miatt tényleg itt nem csak arról volt szó, hogy kormányozni kellett az egyházmegyét, hanem meg kellett védeni az egyházmegyét. Egyébként, amikor kinevezik, akkor ő rögtön egy ilyen kegyes püspökként jelenik meg, mert hogy például a káptalannak visszaadja az Almagyaron tőlük elvett pénteki vásároknak a jogát, és sőt, utasítja az egri és a szarvaskői várkapitányokat, hogy ne akadályozzák a káptalant ennek a jognak a gyakorlásában.
Az előbb azt említetted, Péter, hogy meg kell védenie. Tehát most itt azért tudjuk, hogy bőven a török korban vagyunk, tehát most itt a belpolitikai viszonyok miatt, vagy itt már most akár tényleg külső ellenségre is kell gondolni, tehát kitől kell megvédenie?
Hát ez érdekes, mert beszéltünk erről, hogy van egy nagyon speciális ellenség Magyarországon, aki hát ha úgy veszük, akkor külső ellenség, de már itt van bent, és már területeket szerzett, és nem annyira idegen, mert ők közben vele is szövetséget kötnek. Ez nem más, mint a husziták. Jan Gliskának a vezetésével felső Magyarországon, ugye a mai felvidéken óriási területeket szállnak meg ezek a jövevény husziták, akik ellen nem nagyon találja meg Magyarország abban az időben a kellő ütőképes fegyvert. Ugye ennek oka az, hogy részben Hunyadi János harcol délen a török ellen, részben a korábbi belháború, ami ugye a Habsburg Albert halála után keletkezett Magyarországon, tehát a utószülött László, illetve első Jagelló László között, és így aztán a husziták, mondhatjuk azt, hogy vígan garázdálkodhattak a felvidéken, néha, amikor Hunyadi Jánosnak volt egy kis ideje, majd azt látni fogjuk itt Hédervári püspöksége idején is, amikor Hunyadinak volt ideje és energiája, akkor ez ellen a belső ellenség ellen is hadakozott, akinek a terjeszkedése az ugye részben a nyitrai meg az esztergomi egyházmegyéket érintette különösen, de már az egri egyházmegyét is fenyegette, sőt, majd látni fogjuk, be is törnek az egri egyházmegye területére.
Megint akkor ő sem egy könnyű helyzetben kerül ide, és van is ezzel főleg tennivalója, de beszéljünk arról, hogy akkor itt az egyházmegyén belül akkor milyen további intézkedései voltak, ugye említetted a korábban a vásárjog visszaadását. Rozgonyi Simon után ő mondjuk egy milyen egyházmegyét örökölt?
Tulajdonképpen az egyházmegye nem volt rossz helyzetben, de ez fokozatosan romlik. Pontosan az előbb említett okok miatt, és majd részleteiben is fogjuk látni, hogy milyen problémák voltak. Ami érdekes, hogy a rozgonyiak azok már korábban is betették ide a lábukat, és nem csak Rozgonyi Simon, hanem Rozgonyi György korábban is már jószág kormányzó volt, és úgy tűnik, hogy az püspökségének, mármint Hédervári püspökségének az első idejében is továbbra is ez a Rozgonyi György irányítja az egyházmegyének a javadalmait. Végül is valószínű, hogy ezzel meg lehetett egyezni, tehát talán az is lehetséges, hogy jó szakember volt, akiben megbíztak, és aki már ismerte is az egyházmegyének az ügyeit. Tehát egyéb dolgok is történtek itt az egyházmegyében, amiről tudunk ezekben az években. Tehát például 1449-ben megerősíti a bártfai irgalmasság anyja konfraternitás alapszabályait. Ugye a konfraternitások, ezek a késő középkornak ilyen jellegzetes társulatai, magyarul ilyen testvérületnek, testvériségnek lehet őket nevezni, amelyek bizonyos célokra alakultak meg. Általában valamilyen karitatív tevékenység működik mögöttük. Egyébként a konfraternitásoknak a megjelenése az az egyház belső önreformáló tevékenységnek a jele. Tehát ahol konfraternitások működnek, az azt jelenti, hogy az egyház még már a reformáció előtt is elkezdett a reformok útjára lépni, és mivel ezt fölülről, tehát a pápaság részéről, vagy zsinatok útján nem tudták megvalósítani, ezért mondhatjuk így, hogy ilyen alulról jövő kezdeményezésként indul el például a konfraternitásoknak a megjelenése, amelynek a lényege, hogy krisztusi életet éljenek. Ezek a konfraternitások néha titkosak, tehát nem is lehet tudni, hogy kik tartoznak hozzá, de nagyon sokszor főrendű vagy gazdag emberek is belépnek ezekbe a konfraternitásokba, és sokszor ugye titokban segítik a rászorulókat.
De most ezt a fajta titkosságot, ezt úgy értsük, hogy mondjuk, mint egy név nélküli adományozó, most mondom, tehát mindenképpen ezek a konfraternitások az egyházzal elveit követve működő szervezetek, tehát semmiképp ne tegyük őket egy, mondjuk egy ilyen pejoratív irányba.
Semmiképpen, sőt, azt kell mondani, hogy az egyháznak az abban az időben az egyik leghaladóbb ágát képviselik, mert hogy Jézus igazából erre hívta fel a követőit, hogy az éhezőnek enni adni, a szomjazónak inni adni, a börtönben lévőt meglátogatni, a kórházban lévőt is, és így tovább. Tehát ezek pontosan ezeket a feladatokat vállalják föl, sokszor anonim módon. Uh-huh. Mert hogy Jézus ezt is mondta, hogy ne tudja a jobb kezed, mit tett a bal, vagy fordítva, most nem tudom, de a lényeg az, hogy annyira, hogy önmaga előtt se dicsekedhessen azzal, hogy ő jó. Most ennek a konfraternitásnak a neve, ahogyan hallottuk, ez az irgalmasság anyja, tehát pontosan nem tudom, hogy ez mit akar, de valószínű, hogy mindenképpen egy szűzanyás konfraternitásról van szó, és ráadásul ezek a konfraternitások hát egészen különleges dolgokra is vállalkozhatnak. Tehát ismerünk olyan konfraternitásokat, akik kórházakat hoznak létre, de olyanokat is, akik például arra törekednek, hogy megadják az elhunytaknak a tisztességes temetést. Uh-huh. Tehát, hogyha...
Mondjuk egy szegényebb, aki nem tudja ezt megengedni magának. Tehát ennek a konfraternitásnak a tagjai azért elsősorban mindig jó módok voltak, de mondjuk ezt te is említetted, Péter atya, mert hogy mondjuk egy szegényebb sorsú nem nehezebben tudna adakozni.
Igen.
Tehát ez ilyen adományozó, mint ma egy mondjuk egy karitász.
Mondhatjuk azt, hogy ugye talán mi már annyira nem vagyunk ezzel tisztában, de abban az időben nagyon nagy jelentősége volt az irgalmasság testi jó cselekedeteinek és az irgalmasság lelki jó cselekedeteinek. Ugye ezek a, ugye 7-7 van mind a kettőből, és ezeknek a gyakorlása az üdvösségét segíti elő az embereknek is. És ez azért is csinálják titokban, hogy az előbb mondtam, hogy ne tudjanak dicsekedni vele, és hogy ne itt a földön nyerjék el az érdemet, hanem a mennyországra pályáznak ezekkel a jóságokkal.
És milyen érdekes, most tényleg nem akarok én ebben ennyire elveszni, hiszen ő csak egy szelete a hédervári féle egri püspökségnek, de olyan érdekes, hogy te magad mondtad, Péter atya, mert most ez az irgalmasság anyja, olyan egyértelműen Szűz Máriára gondolunk, de hogy irgalmasságnak az anyja, mert hogy az irgalmassággal ugye a Jóisten, vagy a Jézus Krisztusra gondolva, mert ugye te is hirtelen azt mondtad, hogy most ezt így nem tudnád megfogalmazni, mit értenek ez alatt, de mondjuk mi más lehet ez alatt érteni.
Igen. Tehát ezzel nincs semmi probléma. Ugye Máriának nagyon sok titulusa létezett, többek között az irgalmasság, vagy irgalom anyja, kicsit leegyszerűsítve, így is szerepel ez. Ugyanúgy, mint ahogy, mit tudom, itt Egerbe például a fájdalmas anyának a kultusza milyen szépen kivirágzott a török után. Egyébként a török előtt itt is irgalmasság anyja kápolna állt a Servita templom helyén. Most kicsit hazabeszéltem, elnézést kérek.
De semmi baj ez, de hogy akkor ez milyen érdekes, hogy itt akkor ez a törökkor előtt utáni, hogy akkor irgalmasság anyja, utána meg fájdalmas, hogy mert tulajdonképpen ugyanarról beszélünk, csak más nevet kapott, mint mondjuk annyi minden más az
Igen.
életünkben.
Igen. Na, lényeg az, hogy megerősít ennek a konfraternitásnak az alapszabályait, és ezeknek a konfraternitásoknak a megjelenése, előretörése azért is fontos, ahogy mondom, mert ezek a katolikus identitást erősítik. És pont az előbb beszéltünk arról, hogy volt itt egy, mondhatjuk így, hogy katonai invázió a husziták részéről, de ez nem pusztán hódítást jelent, hanem itt mondhatjuk bátran, hogy ideológiai harc, vagy vallásháború is dúlt, hiszen a husziták az egy eretnek csoport, akik nem csak területeket szereznek meg,
hanem híveket próbál.
Így van, tehát, hogy közben terjesztik a huszita tanokat, amelyek ugye nem egyeznek meg a katolikus egyház tanításával. Tehát például a szenteknek a tisztelete sem tartozik a huszitáknak a tanai közé, míg a katolikus egyházban a szentek tisztelete, ez nagyon fontos, élén a boldogságos szűzanyák tiszteletével.
Mert most ettől függetlenül azt most lehet tudni, hogy minek tartják a szenteket, tehát hogy éltek, meghaltak, ha a hitükért haltak is, meg jó, ez így történt viszontlátásra körülbelül, tehát hogy nem érdemelnek tiszteletet, vagy mi az ő feltárás?
Igazából a probléma az, hogy ők azzal, hogy valaki üdvözül, ezzel nincsen probléma, de mint közbenjáró. Tehát nem lehet fordulni hozzájuk, hogy járjon a közben, egyenesen Istenhez kell fordulni, vagy Jézus Krisztushoz, hiszen egyemi közben járunk, Krisztus.
Hát ez nagyon érdekes történet, mert ugye az ember nem véletlenül választ magának ugye védőszentet, mondjuk a bérmálásra, vagy bármi.
Igen, vagy kap egyet a keresztségben.
Pláne, tehát hogy akkor eleve akkor kettő is lehet neki, és hogy ugye nekünk ez annyira természetes, hogy...
És ezen kívül még plusz kedvenc szentjei lehetnek az embernek, hogyha nincs megelégedve, idézőjelben megelégedve a kapott vagy választott védőszentjével, meg ahogy az embernek az élete változik, vagy ahogyan új ismereteket szerez egy-egy szent életéről, lehetnek olyan szimpatizánsok, akikhez bátrabban fordul könyörgéseivel.
Mert majd például vegyük azt példának, hogy ugye mondjuk minden szakmának megvan a maga szentje, vagy ugye a betegségeknek, most a tűzoltóknak, most lehet, hogy egy tűzoltó bevetés előtt lehet, hogy Szent Flóriánhoz, most mondtam egy példát, de ugye bármi lehet, meg hát ugye ne felejtsük el, hogy ugye templomokban akárhol járunk, azért azok a kis hálás táblák, hogy hálám jeléül Szent Ritának, Szent Bernadettnek, tehát hogy ez mennyi mindent látunk, mennyi ilyet látunk, és nyilván attól minden hívő ember azért a Jóistenhez, meg Szűz Máriához is ugyanúgy fohászkodhat, de mondjuk miért nem fohászkodhatna a saját szentjéhez?
Igen, mondjuk, és látszik, hogy ez katolikus dolog, tehát ez máshol, ugye protestáns testvéreinknél ilyen nem fordul elő. A husziták egyébként magukat sokszor úgy állítják be, mint hogy a valdiak is például, hogy ők ilyen pre-protestánsok, tehát protestantizmust megelőző, protestantizmust előkészítő felekezet. De ami még izgalmas, hogy ami látványosan mutatja huszitáknak a jelenlétét, hogy amerre ők mennek, ugye az egyik ilyen nagyon, nagyon feltűnő különbség a külső szemlélő számára is, hogy náluk mindig két szín alatt van az áldozás. Tehát kenyérszín alatt és a kehelyből. Ugye ez volt az egyik ilyen célkitűzésük is, hogy mindenki számára hozzáférhetővé legyen a kehelyből való áldozás, hogy az így hívták, hogy a laikus kehelyért való küzdelem, vagy utrakvistáknak is hívták őket, hogy két szín alatt, mind a két szín alatt áldoznak, és ebben az időben jelennek meg a felvidéken azok az ábrázolások a templomokban, amelyek kelyheket ábrázolnak, ez egyértelműen huszita hatást mutat. Tehát, hogyha a felvidéki bányavárosokban vagy szepességi városokban az ember középkori feltűnő kehelyábrázolásokat lát, esetleg ha még vörös is, akkor egyértelmű, hogy ott valamiképpen jelen voltak a husziták, amit utána nem kapartak le, meg nem semmisítettek meg, de ez arra utal, tehát náluk jelenik ez meg nagyon fontos jelképnek. Azonban arra nincs adatunk, hogy a lakosság, amelyet az a huszita hódító csoport a felügyelete alatt tartott, az tömegesen áttért volna a huszitizmusra. Tehát erre nincs adatunk, tehát úgy tűnik, hogy a többség, a lakosság, az átlag lakosság, az megmaradt az eredeti hitében.
Tehát akkor nem volt ekkora kihívás az ő püspöksége alatt, hogy fú, hát a híveket már pedig azért vissza kéne szerezni az elhódított huszitáktól, tehát akkor ez így mondjuk itt az egri egyházmegyében nem volt.
Igen, viszont ugyanakkor meg mégis azt kell látnunk, hogy ezek a huszita nyomok azért vannak, méghozzá olyan megyékben, amelyek ide tartoztak az egri megyéhez, egri egyházmegyéhez, tehát Hevesben, Borsodban, Abaújban, Torna, ugye, ami most nem létező egyházmegy, vagy megye, de akkoriban még vármegyeként létezett, illetve még Gömör, vagy nyugatabbra Nógrádban is, ott ezekben találhatunk ilyen nyomokat. Ahogy mondom, tömeges áttérésről nincsen szó, de hát azért csak voltak, akik a huszitizmusra hajlottak. Ráadásul ugye pontosan itt vannak maguk a husziták is, akik próbálnak még terjeszkedni is, ugye kelet felé, mint a jelentős városokat, Bártva, Eperjes, Kassa, Eger, ezek vonzó célpontok a husziták számára, és majd látni fogjuk, hogy el is érkeznek egészen eddig a vidékig.
Azt nagyjából lehet tudni, hogy mondjuk az a huszitizmus jelenléte Magyarországon, ez mondjuk meddig datálható?
Két értelemben kell róla beszélni, ugye politikai értelemben, hát majd Mátyás király lesz az, aki mondhatjuk így, hogy pacifikálja Jan Griskát és a harcos társait, mint vallás, az pedig annyira, ahogy az előbb is említettük, nem vált soha jellemzővé, és amikor a huszitizmus, mint politikai erő már nem számít ellenségnek, onnantól kezdve gondolom, hogy ez még jobban visszaszorul, legfeljebb azok a cseh katonák, akik itt maradtak, azok tartották még a huszita hitet, illetve hát azért van néhány hely, ahol beszélünk ilyenről, hogy huszita ház van, és így tovább.
Most a huszita jelenlét mellett ugye a többször emlegetett, ne felejtsük el, hogy török korban vagyunk, a török kell az egyházmegyére gyakorolt, most pont eszembe jutott, hogy amikor majd 1552-ben érünk az egri püspök, mert ott azért neki bőven lesz feladata.
Olá Miklós,
de hogy azért itt még ennyire konzekvensen nem érezzük a törököt, de volt-e már neki ezzel dolga?
Igazából neki nem, de a huszitákkal annál inkább. És komolyan veszi. Most az az érdekes, hogy ő a följegyzések szerint sánta volt. És mindezek ellenére mégis szinte egész püspöksége alatt végig hadakozott. De nem úgy, hogy ő ült az egyházmegyébe, és akkor elküldte a bandériumait.
Nem ült a lovon.
Hanem ő maga is ment velük, és már 1450-ben levelet ír a Szentszéknek, mert hogy mennie kellett volna ugye az apostolok küszöbét meglátogatni, tehát most azt mondjuk, hogy ad limina látogatásra kellett volna mennie, azonban kimenti magát, gyenge testalkata, meg a rossz utak, stb. Miatt, de mindezek ellenére azért tényleg lóra száll, és hogyha kell, akkor ő maga vezeti a csapatait. Most itt ez az egész környék egyébként, itt a huszita dolgokkal eléggé központi szerepet kap. Itt a környéken több fontos tárgyalás is zajlott. Tehát például 1449-ben Mezőkövesden zajlott egy nagyon fontos tárgyalás Jan Griska és Hunyadi János között, amelyben hát ugye megegyeznek, és ezen Hédervári László képviselte az egyházat. Azonban ez újra és újra fegyverszünetet kötött Hunyadi és Griska, de az utóbbi mindig csak azt figyelte, hogy Hunyadi mikor van mással elfoglalva, és abban a pillanatban ő megpróbálja kiterjeszteni a hatalmát. Úgyhogy a fegyverszünet, amelyet 1449-ben előkészítettek, 50-ben hivatalosan meg is kötöttek, de ez nem tartott soká, 1451-ben Griska újra hadat vezetett Észak-Magyarországon, és Hunyadi kénytelen bekapcsolódni ebbe, hogy védje ugye az érdekek, a magyar királyságnak az érdekeit, mert hogy amely területeket elfoglaltak a husziták, onnan például már nem folyt be adópénz. Azt már a husziták saját maguk számára szedték be. Úgyhogy megindul a csapatai élén, és hédervári püspök szintén ott van az egyházmegye bandériumai élén. Ugye Losonc mellett zajlott egy jelentősebb ütközet, amelyben éppen a husziták győzedelmeskedtek, úgyhogy Hunyadiról való ilyen, hogy mondjam, kicsit idealizált kép, hogy ő mindig győztes, hogy ez nem igaz.
Hát azt azért amúgy is tudjuk, hogy nem igaz.
A török ellen sem volt mindig igaz, de még itt sem. Tehát a belső magyarországi hadszíntéren sem sikerül neki mindig győzelmet aradni, úgyhogy el kell menekülni. Viszont Hédervári László, aki szintén menekül, Sánta volta miatt fogságba kerül. Tehát elfogják a husziták. Igen. Hát most gondoljunk bele, itt van az egri püspök, aki Magyarország területén esik fogságba, méghozzá eretnekek kezébe. Hmm. Érdekes a szituáció.
Meg azt, hogy egy ilyen egyházi méltóságot, vagy ez innentől fogva, hogy valakit elfognak, aki mondjuk vagy katonai vezető, vagy egyházi méltóság, azt ugyanúgy rab, nem?
Tehát, hogy... Rab, igen, majd ő később hivatkozik is rá, hogy ő raboskodott a cseheknél, tehát ezzel lehet úgy a felmentést kérni a pápától. Na de, ne szaladjunk ennyire előre, maradjunk ott, hogy a husziták úgy gondolták, hogy ez egy kiváló alkalom arra, hogyha itt van kezünkben az egri püspök, akkor megzsaroljuk Egert. És elfoglaljuk. Tehát elindulnak, és Eger lesz a következő célpontjuk, és úgy gondolják, hogy az lesz a püspökért a váltságdíj, hogyha Egert, a várost és a várat átadják nekik, a huszitáknak. Igen ám, csak hogy a várban tartózkodó kapitányok, azok meg nem így gondolkodtak. Azok úgy gondolták, hogy sokkal nagyobb baj az az országnak, meg az egyházmegyének is, hogyha Eger a husziták kezére kerül, mint egy ember élete, legyen az akár az egri püspök. Úgyhogy egyszerűen nem engedték be a huszitákat, a husziták pedig igazából nem voltak arra fölkészülve, hogy most egy hosszabb ostromot kezdjenek Eger ellen, úgyhogy ez a kiváltság mármint hogy fogolykiváltás nem sikerült, úgyhogy továbbra is a huszitáknak a fogságában maradt. 1452-ben azonban újabb békekötés következett, amelynek a hátterében Rozgonyi Rajnald széke ispán áll, tehát ő az, aki közvetített ugye Hunyadi és a husziták között, és ebben a békeszerződésben szerepel már Hédervári Lászlónak a szabad bocsátása is, megfelelő váltságdíj ellenében. Most a váltságdíjat nem tudjuk, hogy honnan kerítették elő, de minden valószínűség szerint ezt magának, Hédervári Lászlónak kellett azért utólag megfizetnie, mert ezt nem tételezhetjük föl, hogy más főméltóságokban ekkora nagy szív dobogott volna, hogy kiváltsanak saját költségükön akár még egy püspököt is. Úgyhogy előkerítették a pénzt, de ezt utána egész biztos, hogy behajtották Hédervári Lászlón, amire ő hivatkozik is, hogy el van szegényedve a husziták miatt. A lényeg az, hogy Giskra megkapja a váltságdíjat, bár ugye kikötötte, hogy amennyiben nem kapja meg, akkor Rozgonyi Rajnald széke ispánnak vissza kell szolgáltatni újra a rabságba, vissza kell szolgáltatni Hédervári László egri püspököt. Most 1454-ben, amikor Hunyadi János megint a déli végeken volt elfoglalva, igen, ugye akkor már készülgetett a török támadás, ő pedig ilyen előnyomulásokkal, meg kis ellenlöketekkel próbálja távol tartani őket. Éppen ezért a felvidék, ugye most effektíve Hunyadi közvetlen védelme nélkül maradt, és a felvidéki megyéknek kellett saját maguknak védekezni Giskra ellen, úgyhogy Terebesen, Zemplén megyében összegyűltek azok a vármegyék, amelyek tulajdonképpen az egri egyház megyét alkották, és ott hoznak egy olyan határozatot, hogy ezekben a vármegyékben 4-4 parasztporta után egy aranyat kell fizetni hadászati célokra, hogy tudjanak védekezni a husziták ellen. Most azonban hát ez igazából meg is történik, tehát a további előnyre nyomulás az kis időre megáll, ugye közben pedig az országban nagyon komoly változások történnek, hiszen megtörténik a Nándorfehérvári győzelem, ugye Hunyadi meghal, 5. László átveszi a kormányzást, viszont utána meg ilyen hamarosan meghal, és Mátyást választják meg a magyar rendek királyukká, tehát itt egy csomó olyan dolog történik, ami mondjuk bennünket annyira nem érint az egri egyházmegye történetében, annál fontosabbak a magyar királyság vagy Magyarországnak a történetében. Na most mi is történik itt? Ugye Mátyás király azután, hogy megválasztják, hát ő is látja, hogy a husziták komoly belső veszélyt jelentenek az ő uralmára, és ezért aztán megbízza Rozgonyi István főlovászmestert, hogy, mint az északi részeknek a kapitánya, hogy induljon el a husziták ellen, illetve Magyar Balást, ugye a kor híres hadvezérét is erre a feladatra szánja, és ezek után ugye ezek szépen haladnak előre a seregek, viszont ugye ez komoly pusztítással is jár az egyházmegyében, ami nyilván megint az egri egyházmegyének a kárát szolgálja. Ami a püspökség szempontjából fontos, hogy sikerül visszaszerezni Jászót, és ugye Hédervári László megint hadba vonult, tehát ő is ott megy, sikerül visszaszerezni Jászót. Nem tudom, járt-e valaki mostanában Jászón, ugye szép barokk kolostor, szép barokk templom.
De hol található?
Rozsnyó mellett.
Rozsnyó mellett.
Igen, és ez a Jászó, hát a későbbiekben majd olyan fontos szerepet játszik az egri egyházmegye történetében, mert a török idők alatt az időszakosan néha egyházi központunká válik. Ugye abban az időben azonban ez nem pusztán egy kolostor volt, hanem erőt kolostor. Azt mondhatnánk, hogy úgy kell elképzelni, mint hogy Pannonhalma is egy erőt kolostor volt a középkorban, tehát Jászó, csak ugye ez a premontrei szerzetes rendnek a birtokában, és ezt sikerült visszaszerezni a huszitáktól. Most ezekhez a harcokhoz kapcsolódóan nagyon érdekes egyházfegyelmi dolog is járult. És pedig az, hogy 1453-ban 5. Miklós pápa engedélyezi, hogy Eger városában és az egri püspökség területén feloldozza a gyilkosokat a bűnük alól, sőt, kap egy ilyen fölmentést is, hogy az apátokat, főespereseket, kanonokokat, prébánosokat, mindenféle javadalmas klerikust föloldozhasson a bűneik alól, amelyek korlátozzák őket a mise mondásban és a temetésben. Mert milyen bűnökre lehet itt gondolni? Hát például ugye a gyilkosság. Itt most háborús viszonyok vannak. Egy csomó pap harcol, és hogyha harcol, akkor bizony ő megöli az ellenfelet. Most, hogyha megöli az ellenfelet, akkor viszont el van tiltva a misézéstől. Nem szűnik egy, meg pap lenni.
De ez egy olyan ilyen rókafukta csuka helyzet, mert hogyha ugye egy pap van olyan jó fej, hogy vállalja azt, hogy már pedig a hazáért, a egyházmegyéért, a hitéért, bármiért harcol, hát egy csatamezőn már pedig sajnos hullik a vér.
Így van, és ezért volt szükség ilyen felmentésekre, mert a gyilkos az nem végezhet egyházi szolgálatot.
De mondjuk ez a fajta felmentés, amit most itt 5. Miklós pápa, azért ezt gondolom rendszeresen adták, hiszen máskor is vannak harcos
máskor papok. Is persze, természetesen, csak ugye itt most a püspöknek gondoskodni kellett arról, hogy az egyház megyében a vele harcoló papok azok ne essenek exkommunikáció, kiközösítés alá, meg a szolgálattól való eltiltás alá, azért, mert hogy vele harcolnak pontosan a katolikus érdekekért. Úgyhogy, mert ugye itt ezek a bűnök, amelyek előfordulhatnak, illetve hát még az is előfordulhatott, uram bocsá, hogy valamelyik pap, aki huszita befolyás alá került, átállt a husziták oldalára, tehát hittagadó és eretnek lett.
Tehát akkor ezért is meg kellett
őket éve. Ezeket szépen, ezt meg kellett oldania a püspöknek, és ugye látszik az, hogy Róma is arra törekszik, hogy az egyháznak a működését azt tudja garantálni még ilyen nehéz hányatatott viszonyok között is.
Nem eléggé külpolitikailag cincálva van az ország, azért itt most belpolitikailag is érdekes dolgok vannak. Én azt gondolom azért Hédervári Lászlóra nagyon sok feladat hárul még a későbbiekben, de ez már csak a következő adásba fog beleférni.
A mai adásban Hédervári László egri püspökről, Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt. A most elhangzott adást vasárnap 20 órától megismételjük.